A mi segítségünk és adventi istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 40. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük a hónapnak az énekét, a 749. dicséretünket, Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, Lukács evangéliumának első részéből, az első 25 versből.
Mivel sokan megkísérelték már írásba foglalni azokat az eseményeknek az elbeszélését, amelyek közöttünk beteljesedtek, ahogyan azt ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Magam is jónak láttam, ki elejétől fogva mindennek szorgalmasan utána jártam, hogy azokat szép rendben leírjam neked, nagyra becsült Teofilusz. Azért, hogy megismerd azoknak a dolgoknak kétségtelen hitelességét, amelyekre tanítattál. Heródesnek, Júda királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap Abijai rendjéből. Felesége Erzsébet pedig Áron leányai közül való volt. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek, és megtartották az Úr minden parancsolatát és rendelését. De nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idős emberek voltak. Történt pedig, hogy amikor Zakariás beosztásának sorrendje szerint papi szolgálatot végzett Isten előtt, a papi tisztségben szokásos módon sorsolással rákerült a sor, hogy bemenjen az Úr templomába, és füstölő áldozatot mutasson be. A füstölő áldozat idején a nép sokasága kint imádkozott. Neki pedig megjelent az Úr angyala, a füstölő oltár jobbja felől állva. Ennek láttára megrettent Zakariás, és félelem vett erőt rajta. De az angyal azt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged Erzsébet fiat szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödre és vigasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár majd illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Ekkor Zakariás azt kérdezte az angyaltól, miről tudhatom ezt meg, mert én már öreg vagyok, és feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így felelt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldettem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz, és nem szólhatsz mind a manapig, míg ezekbe meg nem lesznek. A nép pedig várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. És amikor kijött, nem tudott szólni hozzájuk. Ebből megértették, hogy látomást látott a templomban. Csak integetett nekik, és néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napuk után pedig Erzsébet, az ő felesége fogant méhében, és elrejtőzött 5 hónapig, mert ezt mondta. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Adjunk hálát az Úrnak, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei megváltó Jézus Krisztusunk, hogy te útkészítőt küldtél mindannyiunk számára a te igédet, hisz János is azt mondta magáról, hogy ő a kiáltó szó a pusztában. Kérünk téged, hogy mi is hadd figyelhessünk a te igédre, az ige hirdetésre. És segíts bennünket, hogy adventben, a várakozásban téged várjunk. Ne azt várjuk, hogy a körülmények jobbá legyenek, ne azt várjunk, hogy a kívánságaink beteljesüljenek, hanem téged várjunk, az Urat, a Királyt. Rólad szóljon a mi várakozásunk. Te készítsd a szívünket, hogy a karácsony is ne arról szóljon, hogy mi rólunk szóljon, hanem rólad szóljon. Hogy te jöttél, és te adtál, és te vagy az ajándék. Kérünk, hogy tisztíts meg a te igéddel, és legyen illés lelkével, a te lelkeddel az ige hirdetés. Áld meg a hallgatókat, és add, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. És köszönjük neked, hogy neked minden szavad beteljesedik a maga idejében. Add, hogy ki tudjuk várni ezt az időt. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét azzal az igével hirdetem nektek, amelyet keresztelő János fellépésekor olvasunk. Lukács evangéliumának 3. részéből a 4. vers 2. felét. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 130. Zsoltár 3. versét énekeljük. A mi Urunk Istenünknek az az áldott szent igéje, melynek szent lelkét segítségül kérve szeretném bizonyságát tenni, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 1. részében, a 13-tól 17-ig terjedő versekben. De az angyal azt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödre és vigasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár majd illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz és az engedetlenket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van, most kezdődik a karácsony várás 4 hete, és ugyanakkor az új egyházi esztendő is. Az elmúlt 1 év során az igét tanulmányoztuk olyan értelemben, hogy a bibliaolvasás évét tartottuk gyülekezetünkben. Ige hirdetésekben a bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét vettük. Aztán volt biblia tanulmányozó csendes nap, volt biblia vasárnap, és a Hogyan olvassuk a Bibliát című sorozat is. Most munkatervünk szerint az imádság éve következik, amely egyúttal, én azt hiszem, ezt mindenki tudja, a reformáció éve is lesz. Az adventi időszakban, karácsonykor és új év napján most Lukács evangéliumának 2. fejezetének énekeit fogjuk sorba venni. Ezek az egyház zenében különösen is ismertek és népszerűek, sok feldolgozásban hallhatók. Isten tiszteleteinken az ige hirdetés alapigéje lesz, ugye most a mai alkalommal Keresztelő János születésének ígérete. Hát éppen erről nem tudok, hogy ennek lenne valamilyen zenei feldolgozása, de a többinek igen, hiszen következő vasárnap Jézus Krisztus születésének ígérete lesz majd az Ave Mária, aztán Mária éneke a Magnificat, majd Zakariás éneke a Benediktus, az angyalok éneke Jézus születésekor a Glória, és végül Simeon éneke a Nunc Dimittis, mely az 5. századtól kezdve az Óegyház esti Isten tiszteletének a hálaimája volt. Nálunk ez a 447. dicséret, amit úrvacsorák után végeztével szoktunk énekelni. Ma tehát Gábriel szavait fogjuk tanulmányozni, amelyet Zakariáshoz intézett. Zakariás pap volt, ahogyan olvastuk is az igében, Abijá rendjéből, felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt, azaz szintén papi családból származott. Gyermektelenek voltak, és már mind a ketten idős emberek. Zakariás a szolgálati beosztás szerint éppen teendőit végezte a templomban, amikor megjelent neki az úrangyala Gábriel, és ekkor hangzottak el az angyal szavai, Isten üzenete Zakariáshoz. Legyen ez most számunkra is üzenetté advent első vasárnapján. Mivel kezdte az angyal? Egy felszólítással: ne félj, ne félj, Zakariás. Felmerülhet bennünk a gondolat, hogy vajon miért fogta el félelem az idős papot? Hát azért abban az időben, sőt az egész bibliai korban sem volt olyan nagyon szokványos dolog angyallal találkozni. Amikor viszont valaki mégis ezt élte át, akkor rögtön a bűnei és elveszett állapota jutott az eszébe. Emlékezzetek vissza, mit mondott Ézsaiás. Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Amikor Ézsaiás látomásban az Úrral találkozott, rögtön a bűnei jutottak az eszébe. Aztán a Bírák könyvében azt olvassuk, hogy Mánoah, Sámson édesapja így kiáltott fel az angyali jelenés után: bizony meg fogunk halni, mert láttuk Istent. Vagy Péter a csodálatos halfogás után mit mondott Jézusnak? Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És ugyanígy Zakariást is félelem fogta el, és egészen bizonyos vagyok abban, hogy eszébe jutottak a bűnei. Mert mindenki, aki a Biblia lapjain Istennel találkozott, a bűnei jutottak az eszébe. De hangzik a felszólítás: ne félj, Zakariás! Ne félj, Zakariás! Ismerem a nevedet! Ismerem a nevedet! Te Zakariás vagy, ismerem a problémáidat! Azért jöttem, hogy nehézségeidre megoldást hozzak. Ne félj, Zakariás, ne félj, mert meghallgattatott a te könyörgésed. Vajon milyen imáról van itt szó? Az esti áldozat idején a pap elsősorban népe könyörgését tárta Isten elé, de ebbe a könyörgésbe lehet, hogy Zakariás beleszőtte saját egyéni kéréseit is, hogy fiúk születhessen. Vagy ha nem éppen akkor, hát nyilván feleségével, Erzsébettel már régóta, évtizedek óta imádkozhattak gyermekért. A két kérés összefonódott, de az ima meghallgatás is összefonódik, mert Isten gyermeket ad nekik, de ez a gyermek a népért szóló imádság meghallgatását is jelenti. Ne félj, mert meghallgattatott a te könyörgésed. könyörgésed, amelyet a népért mondtál, és könyörgésed, amelyet magadért és feleségedért mondtál. Kedves testvérek, amikor Isten megérint bennünket, amikor valamilyen Isten élményünk van, valamilyen gyógyulás, valamilyen balesetből történő megmenekülés vagy felépülés, vajon eszünkbe jutnak-e a bűneink? Vajon szent Isten félelem fog el bennünket? Mert csak akkor érvényes az üzenet, hogy ne félj. És vannak-e olyan imádságaink, amikor nem csak magunkért és családunkért könyörgünk az Úrhoz, hanem üdvösségért, bűnbocsánatért másoknak is. Amikor imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk népünkért, Európáért, az evangélium terjedéséért, például a holnap este kezdődő evangelizációért. Vagy egyéni önzésünk, esetleg társas önzésünk fogalmazódik meg bennünk, és azt mondjuk el Istennek. Érdekel-e egyáltalán a másik ember sorsa és örök élete? Ne félj, mert meghallgattatott a te könyörgésed. Vajon szent Isten félelemre jutottunk-e, Isten színe előtt megállva? És elmondtuk-e azokat a könyörgéseket, amelyeket Zakariás, mint pap, és Zakariás, mint férj mondott el, és most, az új szövetség idején, az egyetemes papság idején, Isten mindannyiunkra rábízza ezeket az imádságokat. Népünkért, a gyülekezetért, családunkért, az evangélium terjedésért. A harmadik dolog, amiről beszélnünk kell, ez az öröm. Zakariás imádságának a meghallgatása végtelen örömöt okozott neki. És most megint ugyanarról van szó, ugyancsak arról van szó, hogy egyéni imádság és gyülekezeti imádsága egyaránt örömteli meghallgatásra lelt. És a két öröm összefonódott. Örömödre és vígasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni, mondja az angyal. Zakariás egyéni öröme, hogy végre fiúk születhetett, akárcsak Ábrahámnak és Sárának, vagy Elkánának és Annának, Sámuel szüleinek. Végre Isten elvette Erzsébet gyalázatát, hiszen abban az időben szégyenteljes dolog volt, hogyha valakinek nem született gyermeke. Itt később olvasunk erről, hogy Isten elvette gyalázatomat. Vajon nekünk fontos-e, hogy gyermekeink szülessenek? De ez az egész születés, az egész nép öröme is lesz. Ahogyan az angyal mondja, születésén sokan fognak örvendezni, mert nagy lesz az Úr előtt. Kedves testvérek, a mi legnagyobb örömünk az, amikor tapasztaljuk, hogy életünkben és gyülekezeti életünkben Isten munkálkodik. Vajon ez jelenti számunkra a legfontosabb, legnagyobb örömöt? Vagy teljesen lefoglalnak a földi örömök, amelyektől, hogyha nem Isten adja, előbb-utóbb megcsömörlünk. Mi okoz örömöt nekünk? Az, hogy egy testvérünk újjászületik, megtér, megismeri az evangéliumot, megmenekül az örök kárhozattól. Vagy éljük a magunk hétköznapi életét a magunk hétköznapi örömeivel. Az foglal le, és nem tekintünk távolabbra, csak a magunk életének határain belül azokra a dolgokra, amelyek nekünk örömöt okoznak. Mi a fontos számunkra? Megint csak ugyanez a kérdés, mint az Istennel való találkozáskor, hogy a bűneink jutnak először eszünkbe, és amikor örömünk van, akkor az Isten kegyelme jut eszünkbe, és amikor imádkozunk, akkor az Isten népért imádkozunk, amikor imádkozunk, akkor az evangélium terjedésért imádkozunk. Vagy pedig csak azért imádkozunk, hogy sikerüljön a vizsgánk, hogyha fiatalról van szó, hogy jó munkát kapjunk, hogyha felnőtt emberről, vagy hogy jöjjenek meglátogatni végre az unokáim és a gyermekeim, hogyha idős emberről van szó. Vajon csak ennyiről szól a mi imádságunk? Szoktunk úgy közben járó imádságot mondani, hogy az felöleli az Isten akaratát. Szoktunk mondani imádságot népünk vezetőiért. Szoktunk imádságot mondani ezért a süllyedő félben lévő Európáért. Szoktunk mondani imádságot a világért, a világ vezetőiért. És legfőképpen azért, hogy akiket Isten kiválasztott, minél hamarabb hallják meg az örömhírt, hogy nőjön a gyülekezetek száma az üdvözülőkkel, ahogyan az első gyülekezet megalakulásakor olvassuk. De menjünk tovább. Ebben az angyali szózatban van néhány sor János személyéről és János szolgálatáról is. Mit tudunk meg a születendő gyermekről, az ő személyéről? Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. Nagy lesz az Úr előtt, engedelmessége és szolgálata által. Aztán, amikor arról olvasunk, hogy nem bort és részegítő italt nem iszik, akkor ne arra gondoljunk, hogy Istennek gondja lenne a borral, hanem arról van szó, hogy az Ószövetség idején a nazírok, Isten választott emberei, akik az engedelmességük jeleit külsőleg is hordták magukon, azok nem csak, hogy borral nem éltek, vagy más részegítő itallal, hanem még a szőlőnek a gyümölcséből sem volt szabad enniük. Ők Istennek szentelt emberek voltak, akik nem úgy, mint a papok, proféták vagy a királyok, nem olyan módon voltak Istennek szentelve, hanem egy fogadalom révén, vagy esetleg Isten akarata révén úgy, hogy már így is születtek. Ahogy mondtam az előbb, Istennel való engedelmességük jeleit hordták magukon. Ez például abban is megmutatkozott, hogy nem volt szabad a hajukat levágni, ilyen nazír volt, a leginkább őt ismerjük, Sámson, aki valószínűleg a nazírságával nem törődött olyan sokat, mint amennyit kellett volna, és mégis népének a bírája volt, és az Új Szövetség róla úgy emlékezik meg, mint a hit hőséről. Tehát keresztelő János is ilyen értelemben, Ószövetség értelemben nazír volt, és ezzel is megmutatkozott, ebben is megmutatkozott az, hogy ő az Úrnak van szentelve. És aztán ezt is olvassuk még róla, hogy anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. Ez elsősorban nem azt jelenti, bár azt is jelenti, hogy egyéni üdvössége is biztosított, hanem inkább a szolgálatát jelenti, mert Isten szent lelkének a munkája nyomán tudott ő úgy szolgálni népe körében, hogy sokak bűnbánatra jutottak. És itt már el is érkeztünk János szolgálatához. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Sokakat megtérít, olvassuk róla, és ez valóban így következett be, amikor a Jordán folyóban keresztelt, és tódult hozzá a nép, és megvallották bűneiket, és megkeresztelte őket, ahogyan olvassuk a bűnök bocsánatára, de azért mindig önmagán túlmutatott. Nem mondta azt, hogy az a végső megoldás, amit ő hoz, hogy az az igazi megtérés, az az igazi megkeresztelkedés, amit ő hoz, hanem túlmutatott önmagán, előre mutatott, és így olvassuk is az igében már, az angyal ígéretében, ő előtte jár Illés lelkével és erejével. Tehát ő egy út egyengető, de ki előtt jár? Erre kétféle válasz adható, amely tulajdonképpen egyféle válasz, hiszen ugyanarról van szó. Ez az ige vers az angyal üzenetében egyértelmű utalás Malakiás próféta könyvének 4. részében az 5. versre, íme elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Tehát Illés prófétát Malakiás ígérete szerint elküldi majd az Úr, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Tehát úgy lehet mondani, hogy Isten előtt jár. De tulajdonképpen ugyanezt mondhatjuk arra a szolgálatra, amit Keresztelő János valóban elvégzett, hiszen ő Jézus út egyengetője volt. Jézus előtt járt Illés lelkével és erejével. Ezért is mondtam, hogy túlmutatott önmagán, és mutatott arra, aki majd nem vízzel, hanem Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Előre mutatott arra, akinek saját szavai szerint még a sarulya szíját megoldani sem volt méltó. Előre mutatott a Messiásra, az eljövendő Úrra. Az ő útegyengetője volt. Ez volt küldetésének a lényege. De ugyanígy az is, amit olvasunk a 17. versben még, hogy felkészítse, felkészített népet állítson az Úr elé, hogy az atyák szívét a fiakhoz és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Megint csak utalás Malakiás könyvére, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. Ez a felkészítés, ez is az ő szolgálatához tartozott, és tulajdonképpen ez a három, amit így három kifejezéssel mond el az angyal, tulajdonképpen ugyanaz. Mert sokakat megtérített, de nem önmagához, hanem Jézushoz, aki előtt járt Illés lelkével és erejével, akinek az útegyengetője volt, és akinek a megérkezésére felkészítette a népet. János személye és János szolgálata egy speciális küldetésről tanúskodik. De vajon a mi számunkra mi az üzenet? Hát először is az, hogy engedjük szívünkben a megtérítést, az útegyengetést és a felkészítést. Hogy engedjük azt, hogy idézőjelbe téve a körülöttünk lévő keresztelő Jánosok elmondhassák nekünk az örömhírt. Ne zárkózzunk el tőlük. Fogadjuk el a Jézusra mutatást. Hiszen mindannyian, akik már újjászületett emberek vagyunk, így jutottunk hitre, hogy valaki rámutatott Jézusra. Valaki elmondta az örömhírt. Valaki Jézus útegyengetője volt a mi személyes életünkben. És hogyha valaki még nem az Úré, ne zárja be a szívét. Ha valaki még nem az Úré, akkor hallja meg az örömhírt nyitott szívvel, például a következő hét estén, hétfőtől péntek estig, amikor arról lesz szó, hogy miért jött Jézus. Fogadjuk be az örömhírt a szívünkbe, hogy értünk is jött. És a másik, hogyha Isten arra hív, akkor mi magunk is lehetünk idézőjelbe tett keresztelő Jánosok mások életében. Mert Jézusra mutatni és hirdetni az Úr kegyelmét minden hívő embernek a küldetése. Olyan sokszor erről megfeledkezünk, olyan sokszor, ahogy mondtam is az előbb, el vagyunk foglalva magunk is hétköznapi életével, és hogyha találkozunk emberekkel, akkor politikáról, időjárásról és egyebekről szoktunk beszélgetni. Mikor tettünk bizonyságot utoljára a megváltásról? Mikor tettünk bizonyságot utoljára, hogy mit végzett el Isten a mi életünkben, és mit végezhet el mások életében? Mikor tettünk utoljára bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus a kereszten személy szerint meghalt értünk? Hogy annyira szeretett bennünket Isten, hogy a legnagyobb kínra adta egyszülött fiát, az elképzelhetetlenül nagy kínokra. Nem csak a kereszthalára, az csak a betetőzése volt, hanem kín volt az ő egész élete, nem sokára karácsony. Hát az első karácsony sem olyan romantikus történet volt, mint amilyennek a mi időnkben már el szoktuk képzelni a karácsonyt, hiszen nem volt számukra hely a vendégfogadóházban. Melyikünk születne meg szívesen istállóban, állatok között? Szenvedés volt egész élete, szenvedés volt egész 3 éves szolgálata. A saját tanítványai sem értették őt. És különösképpen is szenvedés volt az utolsó hét, az utolsó nap, és a szenvedések csúcsa, a kereszthalál, ahol nem is annyira a fizikai szenvedés jelentett a legnagyobb nyomorúságot neki, hanem az a lelki szenvedés, hogy a mennyei atya elhagyta őt, én Istenem, miért hagytál el engemet? Vajon ezt mondjuk-e másoknak, vajon ezt hirdetjük-e másoknak? Olyan jó lenne, hogyha ez az adventi időszak annak az alkalma is lenne, hogy ne csak karácsonyra készüljünk, ne csak az ajándékozásra, a sütésfőzésre, hanem arra is, hogy mondjuk el az örömhírt másoknak, és maradtak meghívók, lehet vinni abban a házba, ahol lakunk, és be lehet dobni a postaládákba, ha nem találjuk otthon azt, akinek szól a meghívó. Milyen jó lenne, hogyha ez mindannyiunk felelőssége lenne. Az evangéliumot minden otthonba alapítvány vezetésével, segítségével 10 000 lakásba jutott el a jövő heti evangelizációnak a híre. De maradt még körülbelül 300 meghívó, vigyük el. És tegyünk bizonyságot Isten kegyelméről, szavainkkal is, ne csak a meghívóval. Ha keresztelő János küldetését magunkra vesszük, már pedig minden élő hitre jutott embernek magára kell vennie, akkor nem maradunk némák. Olyan csodálatosak az angyal szavai, ez még itt csak ígéret, de tudjuk, hogy mindaz szó szerint beteljesült. Ne félj, Zakariás, mert meghallgatott a te könyörgésed, és feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni, örömödre és vigasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Kedves testvérem, légy te is keresztelő János. Amen. Az ige igére ráfelelő énekként kedves adventi énekünk első két versét énekeljük, a 312. dicséret első két versét, Várj ember szíve készen. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy elvégezted az üdvösség csodálatos munkáját, a megváltást, de azért is hálát adunk neked, hogy mindezt előkészítetted. Előkészítetted keresztelő János által, sőt, előkészítetted az angyali hírnök szavával. Kérünk, Urunk, hogy amit az angyal mondott Zakariásnak, azt vegyük magunkra, hogy mi is elfogadjuk mások út egyengetését a mi szívünkig, és mi magunk is lehessünk útegyengetők mások szívéig, hogy eljusson az örömhír hozzánk, és eljusson tőlünk másokhoz. Urunk, ajándékozz meg bennünket szent küldetéssel. Hadd könyörögjünk most különösképpen is a gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Hadd könyörögjünk a betegekért, kórházban lévőkért, nyomorúságban lévőkért. Hadd könyörögjünk azokért, akik bizonytalanok a hit felől. Könyörögjünk azokért, akik kereső szívűek. Hadd könyörögjünk gyülekezetünkért, népünkért, országunk vezetőiért, Európáért és a világért. Urunk, tudjuk, hogy te munkálkodsz, attól függetlenül is, hogy mi most könyörgünk vagy nem, de szeretnénk engedelmeskedni neked, és szeretnénk a te gondolatmenetedbe belesimulni, megérteni, hogy mit kívánsz tőlünk, és mit kívánsz másoktól. Ezért hadd imádkozzunk. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságokat is. Légy velünk most kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.